A lift feljebb megy. Egyes. A laboratórium előtt egy terasz volt. Este a fiatal tanár fiatal feleségével kiült a teraszra, az asszony odaült, ölébe hajtotta a fejét. Végtelen, holtalan, csillagos ég. Lent lankás mezők nehezedtek, a jeggenye allé hallgatagon megdermedve nyúlt ki alattuk. A fiatalember ivott is valamicskét, minden érdekelte, lelkesítette, tele volt szerelemmel. Az öreg tudós úr is beszélt az egyetemi tanárról, akivel együtt töltötte a délutánt, és aki óvatos modorához képest nagyon hízelgő dolgokat mondott neki, és végre rábízta néhány napra azt az 1000 gram rádiumot, amit nehéz tokjával együtt a mellén zsebében hordott most is. A fiatal tanár büszkélkedett, kivette zsebéből a tokot, és kitartotta maga elé. Látod? Hosszúkás, tubus tengelye táján halvány, kékes fénypontocska világol. Ez a betokozott, vastagon körülzárt rádium emanációja, a piciny fémdarab rettenetes fényenergiája keresztül világítja az újnyi acéllemezt. Az asszony nézte, hitetlenkedett, bámult. A tanár is felizgult, szédítő számokat vágott ki, rémizgette feleségét. 30 000 kalória, tudod-e mennyi az? Az emanáció másodpercenként millió és millió részecskét lövel ki ebből a parányi elemből. És milyen nagyszerű dolgokat beszélt az öreg. Tudod-e, a részecskéknek ez a taszítása, ugyanannyi erőt vonzásban fejezem ki, akkora, hogy ez a csöppfém itt a zsebemben 600 millió kilométerre ránt el magával, szőröstől, bőröstől, feltéve, hogy ebben a távolságban egy megfelelő tömeg rádium vonza ezt a kiszakadt darabkát az ürességen keresztül. 600 millió, állt el lélegzete az asszonynak, mennyi az? A fiatalember a csillagos égen nézett körül, hogy valami példát találjon. Látod azt a vörös picinke pontot? Az a Szaturnusz, aminek a gyűrűit múltkor mutattam neked teleszkópon. Éppen jó példát találtam. A spektrál analízis kiderítette, hogy a Szaturnusz félfolyós anyagában nagyon sok a rádium. Már most tegyük föl, hogy a rádium, ez a titokzatos, ismeretlen elem, amiből olyan kevés van a Földön, ez az ördöngős anyag, ami felforgatta nehezen összetákolt kémiánkat, s miatta újjá kellett formálni minden elméletünket, hirtelen megállt, elgondolkodott. Aztán különös, vontatott hangon folytatta. Maga elé beszélt, a szeme kitágult, ez az új lehetőség most alakult agyában. Miért ne? Egy más világ kiszakadt darabkája nyilván, egy távoli másik világnak, ahol másféle minden nehézkedés. Igen, egy darab meteorit ez, itt a zsebemben, talán a Szaturnuszból egy darab, ami ide tévedt a Földre. És most felforgat minden földi törvényt, mert ekkora vonzást és ekkora taszítást mi nem ismerünk. Ó igen, egy darab kiszakadt a Szaturnusz, és rettenetes volna, ha egyszer a taszítás, amivel ama bolygó-e porszemet kilökte magából, egy pillanatra vonzássá alakulna. Ugyan, szólt közben az asszony, a tanár tűnődött, odavetve mondta csak, miért ne? Hisz erre itt a Földön 1000 példa, a folyóssá vált gázatom taszítása már atomvonzássá alakult. Ehhez csak a hőmérséklet változása kell. Egy ilyen hőmérséklet változása Szaturnuszon egyetlen pillanatra, és minden rádium szédítő sebessége repül vissza helyére, magával rántva mindent, ami rokon vele. Rokon? A tanár félig nyitott szájjal, feszülten merett maga elé, most már nagyon különös dolgokat érzett. Igen, rokon. Ki tudja, hiszen minden elmélet megingott az utolsó 10 év alatt. Anyag és erő, mindegy. Egyszer azt mondtam magamnak, sétatéren történt, emlékszem, megdöbbenve a gondolattól, mert hirtelen jött, mint egy villámcsapás. Az anyag maga az erő. Az anyag legkisebb része nem anyag már, hanem erő. Erő, életerő, lélek, ha úgy akarod. És a rádium, mely itt a földön már erővé alakul, előttünk, az egyetlen, a döbbenetes, az ismeretlen, és a lélek, az agy emanációja, az erővé lélek kialakult agyvelő. Igen, a lélek az agyvelő emanációja, érted ezt? A lélek az egyetlen, mely úgy jön létre, mint a rádium energiája, és a rádium az egyetlen anyag, mely úgy emanálja az erőt, mint ahogy az agy emanálja absztrakt lényünket, a lelket. A rádium, igen, és a lélek, ez az, a rádióaktív értelem. Ha egyszer minden, ami taszítás volt, vonzás lesz megint, és minden rádium visszarepül, és minden értelem felszabadul, és minden lélek elmenekül, elszáll a rádiummal. Az összefüggéstelen, rapszodikus szavak úgy töredeztek elő, mint mikor egy égő házból a nyitva hagyott ablakon keresztül egy-egy lángnyelv kicsap. Az asszony nyugtalanul nézett emberére. Bibi, mondta, és rátette kezét a férfi karjára. A fiatalember megrázta magát, és egy pillanatig kifejezéstelenül merett az arcába. Egyszerre hangosan elnevette magát. Látod, milyen ostobaságja? A rendszer rendszer, mondta az öreg ma délután. A jó öreg Kant megírta minden lehető metafizika jövőjét. Ez persze nem volt közte, igaza van neki. Micsoda gyerekes, hebehurtja dolog. Egy párszor végig simított homlokán, aztán csupa meleg mosolygás és szerelem volt, mikor magához szorította a meleg asszony testet. Suttogott és lágy volt a hangja. Vonzás, taszítás, micsoda bolond beszéd. Van-e vonzás, ami innen kiszakít, ha te nem akarod? Van-e vonzás ennél nagyobb? És magához szorította a mellét. Az asszony hozzábújt, mint egy macska. Emlékszel, súgta, mikor jegyben jártunk. Füzesen, te azt mondtad, hogy a Szaturnusz gyűrűje jó lesz az ujjamra. A férfi nevetett, mint akit siklandoznak. A jó kis Szaturnusz azám. Fölnevetett az égre, intett a csillagoknak. E percben úgy látta őket, mint 6 éves korában, mikor a nagymamája mesélt, karácsony estén, kint az üvegház elején, és azt mondta, hogy a csillagok kis gyertyák, amiket Jézuska gyújtogat az égi karácsonyfa lombjaira. És elaludt a felesége karjaiban. 2. 11 órakor délelőtt sütött a nap, villamosok csilingeltek, rikkancsok kiabáltak, az irodákban percegett a toll, a csarnokokban tarka főzelékek és véres mészárosok. A fiatal tanár gondolt egyet, a rövidebb utat választotta, átvágott egy közön, és ott is volt az egyetemen. Sietett, 12-re kellett találkoznia az öreg tudóssal, hogy visszaadja neki az elemet. Délután kísérleteztek vele, úgy volt. Reggel kicsit kábultan kelt fel, a házak körvonalai furcsán hullámzottak. Még később, akkor is emlékezett rá, hogy magában valamit mormogott, anémia vagy ilyesmit, mert szédült és szívdobogást kapott. Ezt akkor mondta magában, mikor a liftbe lépett. Még látta a szolga elcsapódó arcát, amint az üvegajtó bevágódott. A szolga volt az utolsó ember, akit látott. A rémület a második emeletnél fogta el. Fuldoklásszerű érzés volt. A második emelet rácsa elferdült, a lift lebegni kezdett, mint egy ballon, aminek elvágták a kötelét. Mi az? Mondta ilyetten, csak nem történt valami, de a lift lefelé szállt, tehát nem szalkadt le. És ezt meg is mondta magában, mindjárt a negyedik emeletnél leszünk, s megállunk. Mi az? Mondta utoljára, és még nevetni is próbált, mint mikor egy rémképet riasztunk el, ránevetünk, hogy megijesszük. S a rémkép higgye azt, hogy nem félünk tőle, s tűnjön el. Mi az? Feljebb megyünk? Aztán figyelni kezdett, és számolt. Lefelé nézni nem mert egyenlőre, halvány mosolyban torzult el a szája, tehetetlen dac fogta el. Jó. Hát akkor lássuk, mi lesz. Végre mégis megborzott. Most elhatározta, hogy nem gondolkodik addig, míg meg nem állnak. Sokáig, hihetetlen sokáig tartott ez, és nem bírta tovább. Úgy tűnt, hogy hosszú órákig nem mer gondolkodni, az értelem elzsibbat, és most kínosan nyújtózott egyet, valami tompa, monoton zakatolást hallott, úgy emlékezett hosszan és sokáig olyant, mint a vasút zakatolása. Kínosan szedte össze tudatát, emlékezett rá, hogy mi történt, és most lefelé fordult. A sötétségben, ami őt körülvette, hidegen, nyírkos borongással próbált tájékozódni. A csillagos eget látta, míg a tájat is meg tudta határozni. erre a kis göncöl, ami gyermekkorában úgy szeretett, de alatta vagy fölötte volt, nem tudta. Egy óriási, kietlen korong derengett halványon. A korongon árnyékok húzódtak keresztül. Egyszerre meglátta Amerikát. Igen, világosan meglátta. Az ismert karcsú vonal kisé ferdébb, mint ahogy a térképről ismerte. És ekkor ordítani, ujjongani akart, és mérhetetlen vágy fogta el, hogy valakivel közölje ezt a félelmetes gyönyört. Hát mégis szörnyűködött ilyetten, hihetetlen örömében. Hát mégis, hát így van, hát megláthatjuk én is, akárki vagy csak én. Madács jutott az eszébe, és 16 éves lelkének elfeledett absztrakciói elevenedtek meg ragyogó intenzitásban. Ó, igen, ő tudta ezt, érezte egész nyomorult életén keresztül, hogy a halál szorongó, ostoba képe, a buta test szuggesziója volt csak, és kacagni tudott volna azon ostobaságon, hogy egy-egy pillanatra ő is hitt a halálban. De ez nem tartott soká, egyszerre éles fájdalom következett, az őrülethez hasonló és valami zagyva, kusza gomolyag, kivárhatatlan tompaság. Ebbe beleveszett. És hogy most mi múlt el, évszázadok vagy évezredek, azt csak sejtette. Sejtette, mint ahogy ébredéskor, bár öntudatlanul hevertünk sokáig, halványan érezzük, mennyi idő múlhatott el, míg mellünkön nehezült az álom. Először akkor jutott eszébe, hogy az elmúlt időt elképzelje, mikor egyszer a láthatár felé fordult, és a vöröses kék tenger fölött megint megjelent az a parányi fényes csillag szemben az ég hatalmas ívével, amelyről akkor tudta már, hogy a nap. Eltűnődött, és körülbelül 400 esztendőre becsülte azt az időt, míg ideért. Visszafordult az időben is, és azt a pontot, mikor ő állt a lift alján, és a szolga becsapta az ajtót, meglátta végre, meglátta olyan távolságban, mint amekkora távolságban a történelmet érezte azelőtt, mintha 8. Henrikre gondolt volna, vagy Stuart Máriára. Ezt érezte egyszer Londonban, a Tower előtt, és Madridban, az oroszlán udvar közepén. Ezt az ódon levegőt így csapódott be az ajtó mögötte, mikor a Bastille pincéjéből fölvezette a régiség őr. Körülötte az örök, egyhangú, nyúlós köd. A ködben szétfolyó alakok nyújtóztak, kitágultak, összehúzódtak megint. Egyszer elhatározta, hogy közelebbről nézi meg őket, de belefáradt ebbe a gondolatba, tudta, hogy nem érdemes. Ugyanígy vetette el magától reménytelenül azt a gondolatot is, hogy egyszer nagyobb utat tesz meg ebben a sűrű, félfényű ködben, hogy talán eljut valahová, valami szilárdabb partot talál. Eszébe jutott, micsoda óriási gömb az, ahová a sorsa vetette, hogy évekig gázolhatná az iszapot és felhőket, melynek fenekén ragadós enyű sötét lett, s 100 milliómod részét se járhatná be kerületének. Az az erő, mely ide rántotta, megszűnt, sem repülni, sem távolodni nem tud többé, sem is fog soha már. S hogy ezt belátta, s megértette, nem mozdul többé, vagy csak alig. Látta ezerszer, meg ezerszer felkelni és leszállni a nap picin csillagját, felkelni és leszállani újra. Hennyin is tűnődve ült egy gőzoszlop tetején, nézte az öblös, fekete égboltot és a csillagokat, s a hármas gyűrű tűzvörös íveit feje fölött. Alatta gomolyogtak az ellenséges anyagok, ez az örök, unalmas kotyvalék, ez a langyos, lomha, libabőröző tömeg, mely oly távolra bukott a nap forró hullámától, hogy kihűlve összeállni se tudott. Így kering most az űrben a nagy buborék, lazán és tehetetlenül, nagy massza iszap, melyből nincs kilábalás. Eleinte érdekelte, vannak-e élő lelkek itt, vagy élő tenyészet. De letett erről is. A szétfolyó párás ködben mozogtak néha alakok, de nem tartotta meg alakját egy sem, és soha. Elcsüggett és elfásult. És századok múlva rájött, hogy a földről nem került ide senki, egyedül van, egyedül, és nincs kinek elmondja, hogy egyedül van. A fénnyel és hővel beszélt néha, de azok nem értették, mikor arról beszélt, hogy a lélek néha egyedül lehet, és ő nem tudta ezt megmagyarázni, mert maga is homályosan emlékezett csak rá, a testi értelem régi-régi megfoghatatlan gyermekkorára. Egy-egy pillanatra villant föl előtte, mint egy emlék 2 éves korunkból. A földről is beszélt, és azok is tudták, hol a föld, de mikor azt mondta, hogy ő odavaló, csodálkozva kérdezték, hogy lehet a lélek valahová való. És ő maga is eltűnődött és meghökkent, és elhagyta őket. Igen, a föld. Mert néha fájdalmas, feszült erőlködéssel próbált emlékezni rá. Kiült a gőzoszlop tetejére, és tekintetét mereven befúrta a múltba. A nap picin csillagja mellett, néha úgy rémlett, egészen apró porszemnyi szikra villant meg, és ő tétován, naívan elmosolyodott. Igen, kapta el fuldokolva az emlékét, igen, ez volt az. És egyik régi, régi kép a másik után villant fel. 1000 millió mérföld, igen, messze, messze, messze volt végtelenül. Talán nem is igaz, tűnődött néha, talán csak rémkép. De hogyan kísértethet fejében mégis az emlék, mint az álom? És nem tudta már, álom volt-e csak itt, a ködben és ében, vagy valóság az ő teste? A testére sokszor gondolt, határozottan emlékezett rá, hogy volt, csak azt nem tudta már, milyen volt. Néha hosszúkásnak látta és zöldesnek, és mindenféle ágak és bogak nyúltak ki belőle, de aztán eszébe jutott, hogy ez mégse ő volt, hanem valami, amit fáknak és természetnek nevezett. Egyszer, egy pillanatra, mikor nagyon erőlködött, eszébe jutott egy arc, közepén két nedves folt, erről már nem tudta, mi lehetett. Ebbe görcsösen belekapaszkodott, és gyakorolta magát, hogy eszébe jusson. És egyszer-kétszer sikerült elég világosan emlékezni rá, messze a múltból és a távoli térből. Hosszúkás, kerek arc volt, két ibolyakék csillag imbolygott rajta. Egy halványabb vöröses, egy kicsi fehér hosszúkás tárgyat látott a közelében, és megint iszonyúan erőlködött, mert homályosan úgy rémlett neki, hogy régen, régen, 1000 esztendeje talán úgy volt, hogy erre a fehér kis rudacskára neki rá kell tűzni a tűzvörös ívet, ami a feje fölött lángolt, a Szaturnusz gyűrűjét. De hogy miért és mikor és hogyan történt ez, soha nem jutott eszébe többé. És lassanként elmosódott ez is, kínosan s végtelenül szomorúan, elmosódott a gondolat, hogy teste volt, s oda tartozott valaha a földre. És egyre több és több köd vonult fölébe, és nem maradt semmi az egészből, egy végtelen, egyenletes bánat csak, nehéz bánat, olyan, mint a hő vagy a vonzás, mely egyhangúan hidegen hajtja a golyókat a téren át, hajtja és keringeti egyre, s össze nem ér, s nem csap össze soha egyetlen egy se, távolban sem, érzéketlenül keringnek csak, s nézik egymást egyetlen szemükkel. 3. A fiatal tanárt délután 2-kor találták meg a liftben. Az első korboncolás szívszélhűdést állapított meg, később ruhái közt találták meg a rádiumot, és felmerült a hipotézis, hogy a rádium emanációja megbéníthatja a szervezet bizonyos működéseit. Kísérletek is történtek ez irányban. Minden esetre eltiltották az egyetemen, hogy a zsebében vagy a testén hordjon akárki a veszedelmes elemből.